Nagy hírt kavart az, hogy az Európai Bíróság megsemmisítette a Magyarország által a Paks 2 atomerőműnek nyújtott támogatást jóváhagyó uniós bizottsági határozatot. Ezt tegnap közölte a testület. Azt írták, hogy a bizottságnak, tehát ugye az Európai Unió bizottságának meg kellett volna vizsgálnia, hogy a két új reaktor megépítésére irányuló szerződés valamely orosz vállalkozásnak történő közvetlen odaítélése összhangban van-e az uniós közbeszerzési szabályokkal. Minden esetre ez egy érdekes és új irányt ad Paks 2-nek. Perger András, az Energia Klub szakpolitikai intézet energiaprogramjának vezetője van itt a vonalban. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
No, az egyszerű ember az csak annyit hall, hogy már megint valami jogi gubanc van Paks 2-vel kapcsolatban. Egy kicsit dekódolnád nekünk, hogy mi a probléma?
Igen, ez ugye úgy kezdődött ez a történet, hogy amikor 2014-ben a szerződések megkötöttek az orosz partnerekkel, vagy partnerrel arról, hogy a Paks 2-t meg kéne építeni, akkor fölmerült a kérdés, hogy akkor a finanszírozás az nem sérti az uniós állami támogatásról szóló, annak a tilalmáról szóló jogszabályokat. És ezt megvizsgálja az Európai Bizottság, különböző beadványok történtek, egyébként a Energia Klub is adott be ilyen beadványt, de hivatalosan 2015-ben a magyar kormány úgynevezett notifikációjára, tehát jelzésére indult el a versenyjogi biztosnak a vizsgálata, amely kb. Másfél évig tartott, addig le is állították, le kellett állítani a paksi beruházást, és utána egy olyan döntés született, hogy hát van benne állami támogatás, sőt állami támogatásból épül, de hogy nem veszélyezteti az Európai Uniós jogszabályokat, és ehhez még néhány feltételt támasztott is az Európai Bizottság. Most a gond az ott keletkezett, hogy közben született egy másik, vagy történt egy másik vizsgálat is, ami azt vizsgálta az unió részéről, hogy amikor csak úgy megbízták az orosz partnert, hogy akkor lesz szíves megépíteni az atomerőművet, hogy ezzel nem sértették a közbeszerzésre vonatkozó szabályokat. És erre vonatkozóan is az a döntés született, kicsit kurtán furcsán, hogy végül is nem.
Megint nem értek én személy szerint néhány dolgot. Az egyik, hogy egy országnak mindenképpen az energia biztonságát csak és kizárólag magán beruházásokkal lehet megvalósítani, mert hát nyilván egy ekkora horderejű beruházás nem tudom, hogy a magántőke önállóan meg tud-e és meg akar-e csinálni. Ez az egyik kérdés, majd jön a másik is.
Ilyen előírás nincs az Európai Unióban, viszont az állami támogatásnak a szabályaira, és nem csak energetikai beruházásokra, hanem bármilyen állami támogatásra vonatkozóan, vannak bizonyos szabályok, hogy most az energetikánál maradunk, a megújuló esetében például vannak állami támogatások, de hogy ezeket hogyan lehet adni állami támogatást különböző beruházásokhoz, ez különböző szabályok vannak, és ezeket azért be kell tartani, és hogy ezek hatóak legyenek, ennek érdemben szoktak ilyen vizsgálatok lenni, amik aztán vagy megtiltják az állami támogatás, vagy nem. És egy példát hadd hozzak, hogy milyen súlyú lehet ez a dolog, ugye a Malév is gyakorlatilag többek között ugye ezért ment végül is csődbe, és ezért kellett bezárni, mert a csőd felé tántorgó vállalatot folyamatosan kellett megmenteni vagy csődszínén táncoló vállalatot, így mondom, folyamatosan kellett megmenteni a különböző kormányoknak a 2000-es években, és elég sok pénzt pumpálódott bele a Malévba, és egyszer csak 2010 után azt mondta az Európai Bizottság, hogy álljon meg a menet, itt azért már nagyon sok pénz belement a Malévba, nézzük már meg ezt a dolgot, és végén az jött ki, hogy hopp, hát ez így nem lehet csinálni, ez tiltott állami támogatás volt, ezt vissza kéne fizetni, körülbelül 100 milliárd forintos nagyserendő összegről volt szó, és ekkor jelentett a Malév csődöt. Tehát, viszont olyan is van, amikor meg azt mondja az Európai Bizottság, hogy igen, ilyen meg ilyen feltételek mellett, ez nem veszélyezteti a versenyt, és lehet csinálni, ezt mondta Paks esetében is 2017-ben.
No, a másik kérdésem, hogy ugye közbeszerzési szabályokról is szó esett, hogy hát van egy múlt rendszerből örökölt orosz technológiájú atomerőművünk, tetszik, nem tetszik, ez most már így van, ezen nem lehet változtatni. Miért baj az, hogyha, és nem nagyon sokan tudnak atomerőművet építeni Magyarországon, most nem orosz szokpártyán állok, csak az elv érdekel, hogy miért ne lehetne azt mondani, hogy hát az elsőt oroszok építették, építsék a másikat is oroszok.
Hát gyakorlatilag a kettőnek semmi köze nincs egymáshoz. Uh-huh. Tehát ez olyan, mintha van már nekem egy német autóm, akkor utána vehetek mellé egy franciát is, vagy egy olaszt. Tehát ez senki nem akadályoz meg benne. Az lehet, hogy egy kicsit egy gondba leszek, mert pont olyan szerszámom nincsen otthon, mint ami kell az olaszhoz, de ez egy korrigálható probléma. Ugye itt kettős a dolog, az egyik a versenyjogi bizottság, versenyjogi vizsgálata azt vizsgálja az állami támogatásnál, hogy amikor majd megépül az erőmű és üzemelni fog, akkor nem fogja veszélyeztetni a piacot. A közbeszerzési vizsgálat pedig arra vonatkozik, hogy oké, hogy te akarsz építeni egy atomerőművet, de ezt a felépítési megbízást ezt nem feltétlenül adhatod csak úgy oda akárkinek, ahogy metró, kocsit vagy buszt sem szerezhet be csak úgy, hogy odaadod, vagy kiírod valakire a tender. Tehát rendes tender kell kínálni, ami mindenki elindulhat, és akkor majd aki a legjobb ajánlatot teszi, elméletünk, ugye, az dönt. És ilyen akadály, hogy ne lett volna más atomerőmű gyártó építő vállalat, aki
hát nyilván tudjuk, hogy a franciák
volna,
tudnak, nyilván tudnak, hogy az amerikaiak is, ebben megy is a lobbizás. Oké, a kérdés, hogy milyen jogkövetkezményei vannak az Európai Bíróság döntésének? Mert hogy ez már ilyen ezersebből vérzik ez a Paks 2 beruházás, a szankcióktól kezdve most jogi purparlé van, a finanszírozása nem tisztázott, a munka nem nagyon halad, inkább döcög, tehát hogy sehogy se állunk, mert hogy így a viták szétszincálták ezt a projektet.
Ez nagyon fontos kérdés, mert a bíróság nem határozott meg jogkövetkezményt, nem mondta meg, hogy kinek mi a dolga ebben az esetben. Legalább két szereplőnk van, az egyik a magyar kormány, a másik az Európai Bizottság, akik most így érintett abban, hogy most valamit csinálni kellene, de valójában az Európai Bizottság az, amelyiknek át kell gondolnia. Itt az ő határozatát semmisítették meg, hogy akkor ezzel most mi legyen. A Paks esetében a magyar kormánynak meg azt kell átgondolnia, hogy hát tulajdonképpen változatlanul állami támogatásból akar felépíteni egy atomerőművet, csak most éppen ehhez nincsen jóváhagyása. És ez azért érdekes, mert azt mondhatjuk, hogy az eddigi 2017 óta, amit a határozat megszületett, jogszerűen, és úgy mondhatjuk azt, hogy jóhiszeműen költött előtt 600 milliárd forintot a hírek szerint erre a projektre. Viszont mostantól, tegnaptól, hogy a bíróság azt mondta, hogy hát ilyen jóvágyó határozat mostantól nincs, fölmerül a kérdés, hogy mostantól minden egyes forint, amit rákölt erre, vagy ráköltene erre a beruházásra, az utólag nem fogja valaki, az Európa Bizottság nem fogja úgy minősíteni, hoppá, ez egy tiltott állami támogatás, hogy ezt vissza kéne
fizetni. Akkor mi van? Vissza kell fizetni?
Hát ez ugye érdekes, mert az a közlés jött az Európai Bizottság tól ezután a döntés után, hogy tudomásul vették a kihirdetett ítéletet, és pedig azt mondták, hogy azt fogják megvizsgálni, hogy milyen lépések szükségesek, tehát hogy mérlegelhetik, de egyelőre nem tudta megmondani a szóvivő, hogy mikor és milyen formában rendelnék el például a támogatás visszafizetését. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas.
Fölmerült az a kérdés, hogy megvizsgálják csak amit most kifogásolt a bíróság, hogy nem volt kellően megindokolva, hogy miért is nem sértette a közbeszerzési jogszabályokat, és lehet, hogy csak ezt a részét vizsgálják, az is lehet, hogy magát az állami támogatásos részt is megvizsgálják, holott ugye tudjuk, hogy 2015 és 2025 között gazdasági értelemben nagyon-nagyon sok különbség van. Például az, hogy akkor mondtak, hogy 12,5 milliárd euróba fog ez kerülni, most már tudjuk, hogy nem annyiba fog kerülni, hiszen megindultak a tárgyalások az orosz és a magyar fél között, a magyar parlament felhatalmazta a magyar kormányt, hogy hát akkor lehet ez drágább is. Tehát egy csomó kérdést át kell gondolni, és ahogy az előbb említette, hogy mennyi bizonytalanság van, milyen lassan halad, mennyire nem lehet tudni, mi történik, de hát már 10 éves csúszásban van, igen, és azt látjuk, hogy nem hal, stb. Hát a bizonytalanságok száma most még tovább fokozódott, tovább növekedett, a kockázatok száma tovább növekedett, és azt mondom, hogyha a bizottság azt mondja, hogy hát ő inkább mégsem indít újabb vizsgálatot, hanem történjen, ami történjen, az is egy kockázat lehet, hiszen nem feltétlenül a bizottságon valaki más fog kezdeményezni egy vizsgálat, újabb vizsgálatot, vagy vizsgálatokat. Tehát nem lehet itt hátradőlni azzal, hogy itt nincs itt semmi látni, vagy nyugodtan lehet tovább építkezni. Én nem volnék ilyen optimista, mint a magyar kormány, ahogy a magyar kormány is kommunikál.
Jó, hát nyilván nekik egy politikai kommunikációt kellett folytatni ebben az ügyben, viszont nagyon érdekes az, hogy itt azért van egy csomó beszállító, és ne csak ipari beszállítókra gondoljunk, vagyunk, de akár, mit tudom én, szoftver beszállításokkal, akik foglalkoznak. Tehát itt rengeteg mindenki most azt nézi, hogy hát te jó Isten, hogyha ez az egész versenyjogilag nem smakkol, akkor mi fog itt történni? Tehát az, amit mondjuk ő elnyert tenderen munkát, és mondjuk adott esetben a munka el van végezve, de mondjuk nincs még teljesen kifizetve, azzal most mi lesz?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Ez az, amit én azt gondolom, hogy ezt most senki nem igazán nem tudja, nem tudhatja. Én azt gondolom, hogy egy kicsit hátra kell dőlni, várni kell. Be kell nyitani a kommunikációt, nyilván valószínűleg lehet, hogy meg is történt már tegnap az Európai Bizottság felé. És aztán ebből lesz, csak majd fog születni valami. Én azt gondolom, hogy ez a tegnapi döntés, hogy biztos további a bizonytalanság, a kockázatok növekedésével további késedelmet, csúszást fog okozni ennek a beruházásnak. Ha egy bizottsági vizsgálat megindul, az akár újabb, akkor másfél év is lehet. Emlékszünk, mondtam, hogy 16 hónapig tartott 2015-16-17-ben ez a vizsgálat. Ez akár most is lehet, hogy egy hasonló leállást fog eredményezni. Ami egyébként, ahogy mondtuk, hogy nem is biztos, hogy nagyon mélyen megüti ezt a beruházást, hiszen amúgy is, hát mindegyszer egy gödröt, nagyjából egy gödröt sikerült ásni 10 év alatt.
Hát de közben
az eredménynek már üzemelnie kellene.
Igen, de közben meg drágult egy csomó minden, hogyha most még állunk 5 évig, akkor azt lehet valószínűsíteni, hogy megint drágul.
De bocsánat, közben pedig, én nem tudom, energetikai szempontból gondolom égető szükség lenne. És minden elvesztegetett év később nagyon fog fájni Paks ügyben, nem?
Hát én azt gondolom, hogy az a döntés akár egy kis kapaszkodót is mutat a magyar kormánynak annak érdekében, sőt azt kéne nyújtson annak érdekében, hogy kiszálljon ebből az egészből. Ugye 5-600 milliárd forintot költöttek el erre, és ahogy mondtuk, egy gödör született, áramot pedig hát egy kilovattórát nem kaptunk még ebből a beruházásból, közben azt kell látni, hogy Magyarországon meg szép lassan, sőt gyorsan, 2017 óta megépült 8000 megawattnyi, tehát 4-szeres paksi kapacitásnyi naperőmű. A duma mindig az volt, amikor döntéseket kellett hozni a Paksi atomerőmű bővítéséről, a Paks 2-ről, hogy jaj, nagyon fog kelleni az áram, ha nem ez Paks 2, akkor áramszünet lesz. Hát ez nem következett be, pedig ugye a legutolsó ígéretek az volt, hogy az első ígéretek arról szóltak, hogy 2025-ben ez az erőmű már üzemelni fog. Ehhez képest látjuk, hogy ez még 10 évig nem fog üzemelni, és mégsem omlott össze az ország. Nagyon helyesen vagy akkor, mert beindította a napenergiás projekteket, és most már ott tartunk, hogy évek óta Magyarország, amikor szépen süt a nap déli órákban, tavasztól őszig, ez nettó áramexportőré vált, ami korábban egyáltalán nem volt jellemző.
Igen, sőt, de a tárolási kapacitás, az energiabiztonság, a nagy elsötétülések, amikor hirtelen, nem tudom én, felhő kúszik az égre, és leáll az összes naperőmű, vagy nem tudom, tehát hogy azért halljuk mindenki ezeket a kifogásokat, hogy ez nem olyan biztos ez a cucc, mármint a naperőműves cucc, mint mondjuk igen, az atomerőmű, amit föl le tudunk csavargatni. Attól függően.
Ebben még az volt a mondás, hogy hát ne is építsünk a naperőművet, mert mi van, ha nem süt a nap. Akkor se lesz áramunk. Hát ugye most látjuk, hogy ez nem így működik. Rengeteg naperőművünk van, és nappal, éjjel-nappal van áramunk, mert azért ez nem így működik, hogy senki nem mondta, hogy egyetlen technológiára kéne támaszkodni. Egy kicsit elmaradt az ország egyéb beruházásokkal, ami azt jelenti, hogy a szélenergiát sajnos sikerült betiltani, az most már beindul. Összességében azt lehet tudni a nap és szélenergia együttműködéséről, hogy valójában kiegészítik egymást hosszú távon, ami azt jelenti, hogy a szél az inkább éjszaka szokott fújni, és inkább a téli fél évben szokott fújni, ellentétben a nappal, ugye a pont fordítva működnek. Ezért is fájó, hogy ez a tiltás 2016 óta életből lépett, gyakorlatilag 2010-11 óta nem épült szélerőmű Magyarországon. A másik pedig a tárolási kapacitásokkal és a napenergiás fejlesztések előszaladásához képest szintén elmaradt az ország. De a feladat az lenne, hogy a Paskettel kapcsolatos munkát be kéne fejezni. Nem látjuk, hogy mikorra fog befejeződni és mennyibe fog kerülni, de az biztos, hogy nem annyiban, amit mondták. Inkább most már arról beszélnek, hogy akár a duplájába is kerülhet, de még az sem biztos, hogy 2035-re megépül. Miközben azt látjuk, hogy bármi más csináltunk volna, a napenergia például látjuk, hogyha más csinálunk, abból már lehetett áramtermelő kapacitásokat építeni. Gyakorlatilag a napenergia most már a második helyen van Magyarországon. Gyakorlatilag nyáron gyakorlatilag körülbelül annyi termelt mint a paksi atomerőmű, amelynek két blokkja is karbantartásban volt júliusban, illetve augusztusban. Tehát azt nem lehet mondani, hogy nem lehet alapozni a megújulókra, mert a napenergia eleje igen jelentős mértékben bizonyított.
Sőt, tegnap jött ki pont egy tanulmány, egy nemzetközi elemzés, amelyben azt mutatták, hogy napelem világcsúcsot döntött Magyarország. Az alacsony kormányzati vállalások ellenére is kiemelkedő értékekkel, és azt írják, hogy az áramtermelés tavaly egész évben az egész áramtermelés közül ötödét biztosították napelemek. Úgyhogy nagyon érdekes ez, igen, meg hát ugye, hogyha nyilván lehet olyan összegeket számolni, hogy amennyibe került a Paks 2 beruházás most, abból milyen típusú tárolókapacitás és megújuló fejlesztést lehetne tenni, de azért egyelőre most ugye várunk arra, hogy az Európai Bizottság mit lép a bíróság döntése után, és hogy egyáltalán merre lehet tovább menni Paks 2 ügyben.
Így van, gyakorlatilag egyenletből egy dolog nagyon hiányzik, hogy ő is fájjon, hogy pontosan mibe is kerülne ez a Paks 2. Azt kell mondanom, hogy bármikor bármilyen számot bemondok, annak mindig a duplájával nyugodtan lehetett kalkulálni. Jelen pillanatban is ott tartunk, hogy nem tudjuk, hogy mennyibe fog kerülni, az biztos, hogy a 12,5 milliárd euró, amit 2014-ben szó volt, az nem tud teljesülni, és egyes szakértői becslések azt mondják, hogy ennek akár a duplája is lehet. Tehát igazán az, hogy mit mihez viszonyítunk, és mit miből kellene megoldani az alternatívákat, azt mindig egy olyan számmal kellene számolni, ami jelentősen több ahhoz képest, mint ami Paks 2. De ami legfontosabb, hogy ma az is tulajdonképpen, de nem is az feltétlenül fontos, hogy mennyibe fog kerülni, hanem azt tudjuk, hogy a Paks 2-vel nem tudunk számolni, hogy ez mikorra tud megépülni. 2009-ben még a parlamenti határozat idején 2020-21-ről beszéltek, aztán lett 24-25, aztán 28-30, most a 30-as évekkel, de volt már a minisztere úr, a Lantos miniszter úr, a 2035-ös dátumot mondott be, ami azért többé-kevésbé reális lenne, hogyha ma elkezdenék ezt az építkezést, de hát látjuk, hogy ez megint csúszik. Ehhez képest az alternatívákkal azt látjuk, a napenergia fényesen bizonyította, hogy igen jó kalkulálható, hogy mikorra, mekkora összegből, mekkora kapacitást tudok megépíteni, és abból mekkora áramtermelésem fog születni. És azért mégis, hogy egy energiabiztonságra törekszem, akkor ez egy nagyon fontos szempont, hogy jó kalkulálható mind a költsége, mind a kapacitás, mind pedig az abból származó áram. Paks 2 esetében viszont ebből minden három tekintetben csak a bizonytalanságot látjuk.
Igen, köszönjük szépen az információkat, várjuk akkor, hogy mit lép az Európai Bizottság ebben az ügyben. Köszönjük szépen.
Nem,
további...
a magyar kormány mit lép, azt várjuk most
azt
előbb,
is
aztán utána jön a szubkontra, meg a Fedák Sári ebben az ügyben.
Oké, köszönjük szépen, András, további jó munkát.
Köszönöm, minden jót.
Perger Andrással, az Energia Klub szakpolitikai intézet energiaprogramjának vezetőjével beszélgettünk az Európai Bizottság Paks 2-es döntése után.